Köszönjük, mennyei atyánk, a te szeretetedet, hívásodat, amit most is hozzánk intézel. Kérlek, készítsd el szívünket, füleinket, hogy amit nekünk szánsz, amit nekünk akarsz mondani, azt megérthessük és megszívlelhessük. Jézus nevében kérünk erre. Amen. Lukács evangélium a 14. fejezetéből olvasom az igét 25-től a 35. versekig. Nagy tömeg kísérte Jézust, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta. Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem még a saját lelkénél is. Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom. Ha tornyot akarsz építeni, akkor előbb leülsz és megtervezed a költségeket, hogy lássad, elég-e a pénzed az építkezés befejezéséhez. Különben előfordulhat, hogy az alapot megépíted, de a házat már nem tudod befejezni. Akkor pedig, aki csak látja a félbemaradt épületet, gúnyolódni fog és azt mondja, ez az ember hozzákezdett az építkezéshez, de befejezni már nem tudta. Ha egy király a hadseregével háborúba indul egy másik király ellen, akkor előbb tanácskozik, s haditervet készít. Ha neki csak 10 000 katonája van, akkor meg kell gondolnia, hogy képes-e legyőzni azt az ellenfelét, aki 20 000 harcossal jön ellene. Mert ha nem, akkor inkább követeket küld az ellenséghez, amíg a másik még távol van, hogy megkérdezze a békefeltételeket. Ugyanez vonatkozik rátok is. Ha le nem mondotok mindenről, amitek csak van, nem lehettek a tanítványaim. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan lehetne ismét sóssá tenni? Az íztelen só már semmire sem jó. Sem a szántóföldre, sem trágyázni nem használható, ezért kidobják. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok. Azt olvastam itt az egész történetünk elején, hogy nagy tömeg veszi körül Jézust, és nagy tömeg követi őt. És bizonyára mindenki szeretne ilyen gyülekezetet, ahol nagy tömegekkel vannak jelen az emberek hétről hétre. Minden bizonnyal azon dolgozik a legtöbb lelkipásztor is, meg a legtöbb gyülekezet, hogy minél többen legyenek. Nagyon érdekes, hogy itt, ahogy Jézusról olvasjuk ezt a történetet, ő valami mást tartott fontosnak. Eszembe jutott, amikor készültem a búza és a konkoly példázata, ami az Isten országáról szól, és hát a tanítványok azt szeretnék, hogy hadd gyomlálják már ki ők azokat az embereket, akik szerintük nem valók az Isten országába. És akkor mondja el nekik Jézus ezt a példázatot, hogy nem nyúlhatnak hozzájuk, sőt a világ végezetéig ez úgy lesz, hogy a búza és a konkoly együtt fog nőni. Majd az utolsó ítéletkor eljön Isten, és ő majd különbséget tesz, hogy ki volt hívő, ki nem. Érdekes, hogy ebben a példázatban Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ne bántsátok azokat, ne nyúljatok azokhoz, ne rekesszétek ki, akik szerintetek nem oda való. Itt viszont Jézus mégis nagyon élesen szól azoknak, annak a nagy tömegnek, aki követi őt. Tulajdonképpen azért mondja ezt, hogy akik nem elkötelezettek az Isten országában, azok maguk morzsolódjanak le, és ne fecséreljék mondjuk így ezzel az idejüket. Nem besöpör Jézus mindenkit, hogy de jó, milyen nagy tömeg veszi őt körül, hanem inkább egy természetes szelekciót ösztönöz azzal, amit mond. Miért? Miért nem volt az jó Jézusnak, hogy sokan követik őt? Miért akarta még azt a, nem is biztos, hogy annyira sok embert is még kevesebbé, még kisebb létszámúvá tenni? Azt gondolom azért, mert a nagy létszámú, ám de önző, felszínes, adott esetben hitetlen emberekkel, keresztényekkel telt gyülekezetek, azok nem annyira hatékonyak. Igazából Az emberek, akik még nem ismerik Jézust, nem a Biblia alapján fognak következtetéseket levonni arról, hogy érdemes-e nekik Jézust követni, vagy se. Még csak nem is az alapján, hogy mit olvashatunk, vagy mi van az evangéliumokban, hogy mit csinál Jézus az emberekkel, mi az ő szándéka. Hanem te vagy az, aki magadat hívő embernek mondod, aki magadról azt mondod, hogy te a templomba jársz, te vagy az, aki alapján megítélik a hitetlen emberek ezt az egész Jézus ügyet. És ezért mondja azt Jézus itt a végén, hogy jó a só, de ha ízét veszti, akkor mire való? Semmire sem jó. Kidobják, eltapossák, trágyázni sem, semmire. Egy olyan keresztény ember, vagy egy olyan vallásos ember, aki nem Jézusnak a jellemét, kegyelmét sugározza maga körül, az inkább károkat tesz, valószínűleg. És ezért megkérdezhetjük ma is magunkban, illetve megkérdezte valószínűleg Jézus, vagy feltehetnék a kérdést körülötte is, nem nyer-e többet akár Jézus ott, akár egy mai nagy létszámú gyülekezet minőségben, mint amit létszámban elveszít az olyan emberek miatt, akik egyébként nem elkötelezettek, akik egyébként nem Krisztust tükrözik. És ez a mai kulcsszavunk, ami miatt Jézus ilyen élesen beszél, az elköteleződés, ami ma szerintem eléggé nehezen megy. De tudjátok, azért van erre szükség, mert lehet sok fegyver egy hadsereg birtokába, lehet temérdek szerszám a garázsomban, de amikor éppen valamelyikhez nyúlok, és használnom kell, és az csődöt mond, és besül, és eltörik, és csak nehezíti a feladatomat, pont a kritikus helyzetben csődöt mond, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi fegyver, mennyi létszám, darabszám, vagy szerszám van darabszámra a birtokomba. És valószínűleg Jézus is ezért mondja, amit mond, nem szeretné azt, hogy a kritikus helyzetben az ő népe, az őt követők csődöt mondjanak. Az elköteleződés az tehát, amit vár tőlünk. Nagyon éles az a beszéd, amivel Jézus kezd. Itt ebben a fordításban így olvastam, hogy csak az lehet a tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint saját apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Lehetséges, hogyha valaki ezt nyitott füllel hallgatja, már ezen is megbotránkozik, és azt mondja, hogy na jó, álljunk csak meg egy szóra. De képzeljétek el, hogy eredetileg Jézus itt azt mondta, ha valaki meg nem gyűlöli apját, anyját, testvéreit, feleségét, az nem lehet az én tanítványom. Meg nem gyűlöli. Ez valljuk meg, azért nagyon megbotránkoztató, nem? De értsük meg, hogy Jézus itt egy irodalmi formulát, vagy egy retorikai formát használ, amit úgy nevezünk, hogy hiperbola, ami azt jelenti, hogy valami túlzó dolgot mond azért, hogy felhívja a figyelmét a hallgatóinak. Sőt, hiperbola azt is jelenti, hogy a mértéknek a nagyságát szemléltesse, és ezért mond valami túlzó dolgot, hogy a két egymáshoz hasonlított dolog mértékét és óriási különbségét szemléltesse. Nyilvánvaló, Jézus nem a gyűlöletre tanít, hiszen azt mondja mindenütt másutt, hogy szeresd a fele barátodat, sőt azt mondja, szeresd még az ellenségedet is. El tudjátok képzelni, hogy ezzel szemben pont a saját családot kellene gyűlölni, és ez a Krisztus követése? Nem erről van szó, nem ennek mond ellent, hanem egy hiperbolát használ. És tudjátok miért? Pont azért, amiért sokszor nekünk is szükségünk van arra, hogy kizökkentsen bennünket a megszokott dolgainkból. Hogy valamire végre legalább felkapjuk a figyelmünket, mert olyan sok minden egyébként csak úgy elmegy a fülünk mellett, jól lehet pedig azok fontos dolgok. Hozzászoknak a füleink sok mindenhez. És ezért mondja Jézus egy hiperbolával. Tudjátok mit? Meg kell gyűlölni a családtagjaitokat, ha engem akartok követni. És aztán, ha erre felkapják a fülüket, felkapják a fejüket, akkor Jézus elmagyarázza, hogy mit akar mondani, de csak úgy tudja, ha már odafigyelnek rá. Kicsit hasonlít ez a hiperbola használata ahhoz, amikor akár egy fotón valaki ki akar emelni dolgokat, lehetséges, hogy éppen le kell sötétíteni a hátteret, vagy nagyobb kontrasztot kell ráadni, ami a fénnyel és az árnyékkal való játék. És a sötét rész az, ami kiemeli azt sokszor, amire akarjuk, hogy a figyelem odaszegeződjön. Nos, így használható a retorikában ez a hiperbola. De nézzük meg, hogy miről beszél itt Jézus. Igazából valóban arról, hogyha a rokonaink igényei és Krisztus igényei összeütköznek az őt követő tanítvány életében, akkor a rokonaink igényeit kell elengedni. Mondok erre egy példát, ahogy egy feleség és egy férje elköteleződik egymás mellett, és ezért tartunk házasság közé kötést, ezért kötik emberek össze az életüket, hogy kifejezzék az elköteleződést valaki mellett, akkor a feleséged vagy a férjed minden bizonnyal előnyt élvez nagyon sok mindenben más férfiakkal és nőkkel szemben. És erről beszél itt Jézust, hogy ő, az ő szava, az ő igényei a tanítvány életében előnyt kell, hogy élvezzenek, még a családtagjainknak az igényeivel szemben is. Úgy tudom, hogy Cseri Kálmán lelki pásztor mondta azt egyszer egy jegyes oktatásban, de lehet, hogy többször is használta, hogy elmondta az előtte ülő jegyeseknek, ami nekem nagyon tetszik, hogy amikor arra az egyre igent mondtál és mondasz, aki mellett ott ülsz, akivel most ide bejöttél, akkor azzal mindenki másra, az összes férfire, az összes nőre nemet mondtál. Pedig nem mondott igazából nemet a többire, de azzal, hogy egyre igent mondasz, ez teljesen más viszonyba helyezi őt a többiekkel szemben. Ez nem jelenti azt, hogy az összes többit utálod, gyűlölöd. Egyszerűen azt jelenti, hogy a feleségednek, a férjednek prioritásai vannak az összes többi nővel, férfival szemben. Prioritásai, és vannak dolgok, amik csak számára prioritások. És ezt várja Jézus tőlünk, hogy köteleződjünk el mellette. És ez a fajta elköteleződés a családtagjainkat is adott esetben, ha ez ütközést igényel, akkor bizony kicsit hátrébb helyezi. Azt is mondja Jézus, ha valaki nem veszi fel a keresztjét, és nem így követ engem, az sem lehet a tanítványom. Ez pedig azt jelenti, értették az akkori korban, ha valakit láttak, hogy keresztet cipel a hátán, na abban biztosak lehettek, hogy az onnan már nem fog többet visszajönni. Annak az embernek az élete már nem az övé, hanem a rómaiak kezében van. Ha valaki felvette a keresztet, az minden másról lemondhatott az életében. De nem mellesleg azért használ Jézus ezt a példát, mert ő pont felvette, érted, és értem a keresztjét. Ő pontosan letette az ő életét, letette a mennyei dicsőségét, felvette a keresztet, és nem jött onnan vissza, míg az életét érted nem adta volna. Megértem. És ezért várja el, hogy ő már megtette ezt az elköteleződést. Ha te a tanítványa, a követője akarsz lenni, akkor most rajtad és rajtam a sor. Vegyük föl mi is a keresztünket, mondjunk le bizonyos dolgainkról, akaratunkról, vágyainkról, amelyek erre a világra irányulnak, és induljunk Jézus után. C.S. Lewis, talán ismert keresztény szerző, keresztény körökben mindenképpen az, ő a következőképpen fogalmazza ezt meg eléggé élesen. Azt mondja itt szerinte Jézus, adjátok nekem magatokat. Én nem az időtökből, a tehetségetekből, a pénzetekből vagy a munkátokból kérek. Nekem ti magatok kelletek. Én nem azért jöttem, hogy frusztráljalak, meg gyötörjelek titeket a jelenlegi életetekbe a követeléseimmel, hanem azért jöttem, hogy teljesen kivágjam a régi életedet. Nálam nincsenek fél megoldások. Én nem akarok csak itt-ott egy-egy kis ágat megmetszeni, vagy lemetszeni rajtad, hanem az egész fát ki akarom vágni, és egy újat akarok ültetni helyette. Azt akarom, hogy add át nekem a teljes felszerelésedet, minden vágyadat, kívánságodat és minden álmodat. Azt akarom, hogy add át nekem mindent, add át magadat, és én egy új énedet fogom megalkotni az én képmásomra. Add nekem magadat, és cserébe én is neked adom önmagamat, a mennyet és mindent. Az én akaratom lesz a tied, az én szívem a te szíveddé válik. Talán elég is lenne ennyit mondani erről az igéről. C.S. Lewis szerintem nagyon ütősen megfogalmazta azt, amit itt Jézus ki akar fejezni. Még egy-két gondolattal mégis hadd egészítsem ki. Kedves testvérek, azt komolyan kell venni, hogy Jézus nem egy jóléti evangéliumot hirdetett, nem azt mondja, hogy ha boldog akarsz lenni, ha sikeres akarsz lenni, ha gazdag akarsz lenni. Én tudom, hogy vannak, akik ilyen evangéliumot hirdetnek ma, de szerintem ez valahogy nem fér bele abba, amit Jézus itt mond. Nem egy ilyen jóléti evangéliumot hirdetett. Igen, sok áldást nyerhetsz az életben. De ő egy valóságos Istentől kapott élet evangéliumát hirdeti. És nem úgy reklámozza ezt, mint ahogy a tévében látod, hogy csupa jó dolgot elmondanak, megveszed, kipróbálod és csalódsz benne egy nagyot, hanem ő úgy adja eléd az evangéliumot, ahogy az van, a teljes valójában. Igen, ez igényel részünkről egy kis lemondást. Ez igényel részünkről egy elköteleződést, ha annak minden áldásában akarunk járni. És bizony Jézus észrevette már akkor is, észreveti ezt ma is, sokan lehetnek körülötte olyan emberek, akik szeretnének csak elvenni belőle valamit Jézusból. Csak egy gyógyítást adj, Uram, csak ebben a munkában egy kicsit támogass meg, adj egy pici hátszelet, hadd zökkenjünk át ezen a problémán, és cserébe adnak esetleg, jó esetben valamit magukból. Ehelyett Jézus azt mondja, hogy mindent vagy semmit. Nála nem kevesebb ez a történet. Póker nyelvén azt mondják, hogy all in, tedd be mindent. És majd meglátod, hogy nyersz vagy nem nyersz vele. Érdekes, hogy a pókerben ezt sokszor értik, a mai világunkban keresztény nyelven nem annyira értjük. És aztán két példával azt mondja Jézus, hogy megkaptad a meghívást, tudod mit, ülj le és mérlegelj. Megéri-e ez neked, az örök élet? Megéri-e az a sok áldás, amit az Isten ad? Megéri-e a bűntől való szabadulás, az üdvösség? Hogy feladj itt ezen a világon egy-két dolgot? Vagy azt mondod, nem, én itt akarok élvezni mindent, jót élni, az se biztos, hogy vár rám valami az üdvösségben. Ülj le, mérlegeld, hogy el tudod-e kötelezni magad. Egy egyszerű példa, amit ma megérthetünk. Szerintem a Titanicnak a tragédiájáról mindenki tud, szerintem a filmet is a legtöbben látták, ami ebből készült. Képzeljétek el, elkezd süllyedni a Titanic. Ugye ott van rengeteg gazdag ember, kezdik leereszteni a mentőcsónakokat, és valaki azt mondja, én beleteszem az aranyékszereimet a csónakba, beleteszem azt a sok pénzt, a vagyont, amit idehoztam, nekem ez a fontos. Nem értitek, emberek, hogy a mentőcsónakba maguknak, az embereknek kellett beülnie? Nem csak beletenni valamit? Beleteszem a sálamat, a gyűrűmet, az órámat, attól te nem fogsz megmenekülni. És ezért mondja azt Jézus, én téged, magadat akarlak. Nem csak ezt vagy azt lemetszeni rólad, így nem lehet megmenteni egy embert. Aztán a Titanicon dönthetett volna valaki úgy, hogy hát, az nagyon bizonytalan, ami ott a vizen fog történni a mentőcsónakokkal. Én bizony nem ülök bele. Most már szabad a fogyasztás a büfében. Igaz, hogy kicsit meg van billenve a hajó, de kit érdekel? Ingyen van minden. Én most akarom jól érezni magam. Mentőcsónakba meg menjen ott szorulni, mint egy heringverseny, aki akar. Most már végre kinyílt a tér, enyém a hajó. Így is lehet gondolkozni. És ezért kell leülni, mérlegelni. Megéri egy picit szorulni a mentőcsónakban, ha ez szorulás? A Krisztus országában megéri lemondani bizonyos ingyen dolgokról? Mert tudjuk, hogy egyébként a hajó süllyed. Egy másik helyen azt olvassuk, Jézus körül azt mondták, kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja. Persze, kemény beszéd. Talán most is ezt gondolja valaki. De Jézus példájával élve, azt gondolom, hogy a kereszténység táját ma is félig felépített tornyok romjai borítják. Azoknak a romjai, akik elkezdtek építkezni, elkezdték Jézust követni, de nem tudták befejezni. Mert az emberek ezrei még ma is mindig figyelmen kívül hagyják Jézus figyelmeztetéseit, és anélkül vágnak bele, hogy előbb megállnának és elgondolkoznának azon, hogy mit jelent ez számukra a Krisztus követése. Csak egy zárójeles megjegyzés, ugye a héten kerültek nyilvánosságra a népszámlálási adatok, azt látjuk, hogy folyamatos romlás a számokban. Én pedig erre azt mondom, testvérek, a népegyház romjait látjuk. A tömegek egyházát, amikor boldog-boldogtalan úgy volt, hogy névlegesen keresztjén, de nem a Krisztus követői voltak. Európa és a nyugat névleges kereszténysége romokban hever, ezt hozzák ki a számok. És ha most azt mondom, hogy a református egyházban 943.982 ember vallotta magát reformátusnak, lehet, hogy azt mondjuk, ó, de kevés. Most hadd mondjam, hogy a püspök úrtól kapott körlevél szerint a választói névjegyzékeinkben országos szinten 300.000-nél is kevesebb ember szerepel. Azaz effektíve egyháztagok. Mit gondoltok ebből, mennyi lehet a templomba járó? Még kevesebb. Itt Tolna megyében egy régebbi adat szerint nem éri el az 1000 főt a vasárnapról vasárnapra istentiszteletre járó emberek. Akkor a 943.982-ből mennyi felépített, félig felépített torony romjai láthatók vajon? Nos, miért beszél így Jézus ilyen keményen? Talán el akarta tántorítani az embereket attól, hogy a tanítványai legyenek? Azt akarta, hogy az egyébként sem túl széles életkapuja még szűkebbnek bizonyulja, mint amilyen valójában? Egyszerűen csak nem kívánta, és ma sem kívánja a követőinek számát olyan katonák felvételével növelni, akik a szükség órájában kudarcot vallanak. Mert erre nincs szüksége Jézusnak. Aztán jön még egy, ha úgy tetszik, kegyelemdöfés, amikor a 33. versben azt mondja, ugyanez vonatkozik rátok is, ha le nem mondotok mindenről, amitek csak van, nem lehettek az én tanítványaim. És igazából itt szűkül a legkeskenyebbre a tanítványoknak a köre. Nos, Jézus nem azt akarja, hogy megszabaduljunk mindentől és teljes szegénységben éljünk, sokkal inkább azt, hogy akik az ő tanítványai akarnak lenni, azoknak fel kell ismerniük, hogy ők minden földi vagyonnak csak a kezelői csupán, de semminek sem a tulajdonosai. Igazából egy utolsó példával szeretném ezt szemléltetni. Juan Carlos Ortiz, argentin lelkész meséli el az alábbi történetet. Egy ember meglát egy mindennél értékesebb gyöngyöt, és azt mondja a kereskedőnek, hogy az ő összes vagyona, úgy gondolja magában, nem ér annyit, mint ez a gyöngy egy szem egymagába. Oda megy a kereskedőhöz, és azt mondja, ezt a gyöngyöt akarom, mennyibe kerül. Azt mondja az eladó, hát ez nagyon drága. Rendben, mennyibe kerül? Nagyon sokba. Nos, gondolja, hogy meg tudnám venni, kérdezi a kereskedő. Től ez a férfi. Ó, igen, mondja az árus, bárki meg tudja venni, aki ezt akarja. De hát az előbb nem azt mondta, hogy nagyon drága? De igen, azt mondtam. Nos, akkor mennyibe kerül? Mondja már meg végre. Erre azt mondja neki az eladó, annyit kell adjon érte, amennyit csak tud. Kicsit számolgat magában emberünk, és aztán azt mondja, jó, rendben. Van a bankszámlámon 10.000 dollárom, adja a csekket, átutalom magának. Rendben, 10.000 dollár, felírja az eladó. Milyen van még? Nincs más. Nincs más, semmi több. Megnézi a zsebeit, hát talán van még pár dollár a zsebemben, mennyi, lássuk, csak 100 dollár. Rendben, az is az enyém, mondja az eladó. Nos, mi van még önnél? Hát ez minden, semmi nincs, tényleg nincs semmi. Más kifordítja a zsebeit. Akkor megkérdezi tőle a kereskedő, hol lakik? Hát a házamban. Aha, szóval van még egy háza is, rendben, írja az eladó, akkor a háza is az enyém. A házam is, és akkor hol fogok aludni, maga szerint a lakókocsimban? Szóval egy lakókocsija is van, akkor az is az enyém. De hát akkor gondoljon már bele, uram, hogy mégis hova menjek akkor haza? Hát mivel jött? Hát az autómmal. Tehát még egy autója is van. Akkor azt is felírom, hát igazából nem is egy autón van, hanem kettő, a feleségemnek is van egy. Két kocsi, remek, felírja ezt is, kettő. Most már ezek is az enyémek. Azt mondja neki, nézze, uram, elvette a pénzemet, elvette a házamat, a lakókocsimat és az autóimat. Mi lesz a családommal innentől? Na, szóval még családja is van. Igen, van egy feleségem és három gyermekem. Rendben, most már ők is az enyémek. És akkor az eladó hirtelen felkiált. Ó, majdnem elfejtettem, mielőtt elmenne, ön is, saját maga is, mindene az enyém innentől, saját maga is. A felesége, a gyerekei, a háza, a pénze, az autói és maga is. Aztán így folytatja, de figyeljen ide egy pillanatra. Továbbra is megengedem, hogy használja mindezeket, éljen velük, de ne felejts el, hogy ettől kezdve ezek már mind az enyémek, ahogyan ön is. És amikor szükségem van valamelyikre, valamelyikükre, önnek le kell mondania róluk, mert most már én vagyok a tulajdonos. Ja, és persze ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve nekem a kereskedőnek van gondom az ön teljes életére, ugyanúgy, mint a sajátomra. Hát valami ilyesmit jelent az, mikor teljes lemondást kér tőlünk Jézus. Minden a miénk, illetve minden az övé, és mi ezt használatba visszakapjuk. Hogy legyünk jó sáfárai mindannak, amit ő nálunk tett le, családunkról, anyagi javainkról, saját egészségünkről, az életünkről van szó. Jézus így fejezi be, akinek van füle rá, értse meg, amit mondok. Urunk Jézus, megvalljuk neked azt, hogy nagyon éles volt a te szavad, ott is, akkor is, és talán ma is. Annyira furcsa ez, hogy le kell mondani azokra a dolgokról, amiket a legjobban szeretünk. De csak egy pillantás a keresztre is látjuk, Urunk, hogy te mennyi mindenről mondtál le értünk. Te felvetted a keresztedet, te meghaltál értünk. Anélkül is, hogy mi már előre döntöttünk volna melletted. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük az áldozatot, és köszönjük, hogy mindezt azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen, és a mennynek minden gazdagságával, és a te minden kincseiddel, a te jelenléteddel élhessünk tovább ebben a világban. Köszönjük neked, hogy nem nagy az az ár, sőt, még azt nyerjük is, hogy onnantól kezdve, ha elköteleződünk melletted, neked van gondod az életünkre, a terveinkre, a céljainkra, a döntéseinkre. Köszönjük, hogy mindebben kész vagy előttünk járni, tanácsolni, és biztos kézzel átvezetni minket ezen az életen. Legyen áldott ezért a neved. És hogyha valakinek szívében ott van a vágy, hogy melletted döntsön, hogy rád bízza magát, kérlek téged erősítsd meg őt a te szent lelkeddel, válaszolj neki a szívében, és kérlek azért, hogy újítsd meg az életét, adj neki áldást, adj neki üdvösséget. És most arra kérlek, hogy hallgassd meg a csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.